Nem tudom, ki emlékszik még rá, ugye, hogy a eddigi témáink voltak ugye az általános hidrológia, aztán ugye hosszasan a párolgás, csapadék, és akkor most elérkeztünk a lefolyás témaköréhez, amivel ugye két házi feladatot is el kell majd mindenkinek végeznie. Tehát két olyan házi feladat is lesz, ami a lefolyással lesz kapcsolatos. Nagyon fontos az, hogy most fogom mindig próbálni mondani, hogy az szokott itt össze, tehát ugye keveredni szokott, amint múlt órán tanultunk, hogy az eső karakterisztika volt egy ilyen, és ugye ami meg itt lesz, azt úgy hívják majd, hogy vízgyűjtő karakterisztika, ezt majd mindig hangsúlyozom, hogy a kettő az más, ez nagyon fontos, hogy ne keverjük össze, és a másik, amit nem szabad összekeverni, megvárom, hogy hátul az a fiú ottan csöndben marad, lenne nálam lézerkard, akkor leszúrnám. Tehát, tehát a másik, amit nem szabad összekeverni, az mindig az lesz nagyon veszélyes, hogy tehát arról beszélünk majd mostanában, hogy egy vízgyűjtőn lefolyó vízmennyiség, és azt fogjuk hívni valamilyen árhullámnak. És azt nem szabad összekeverni majd egy következő órákon levő anyagrésszel, amikor egy vízfolyásban jön le a víz, és az lesz egy árhullám. Tehát azt kell megjegyezni valahogy, meg kell próbálni, hogy ez a két dolog nem ugyanaz, és nem ugyanarra gondolunk, mert lesz ilyen tétel a vizsgán, hogy árhullámok levonulása, akkor egy vízfolyásban, egy folyóban lévő árhullámra fogunk gondolni, aminek majd el fogom részletesen mesélni, hogy hogyan kell azt értelmezni, és más lesz az a Q, függőleges tengeren Q, vízszintes tengeren időnél egy hullám, ami egy vízgyűjtő területen fog nekünk lefolyni. Ugye nyilván úgy fog ez lefolyni, hogy részint először lefolyik a felszínen, a terepen, valamint füvön, szántóföldön, akármin, és aztán beleér egy mederbe, és tovább folyik. Tehát ez a vízgyűjtő területen való lefolyásnak a folyamata. Csak ez fontos, még egyszer ezt ne keverje senki össze. Most ugye az volt, hogy a egészségedre, tehát az volt, ugye, hogy a elsőre eltaláltam a táblát, tehát hogy mielőtt a vetítgetést belefogunk, azt nézzük meg, vagy azt próbáljuk meg megjegyezni, hogy azt mondtuk, hogy ezt a krumplit, vagy nem tudom micsodát, hívjuk vízgyűjtő területnek, tehát mindenki ezt nagyon jegyezze meg, és az a hidrológiai vízgyűjtő terület volt, tehát nem keverjük a geológiaival, amit ugye hosszasan elmeséltem, hogy ott a rétegek mentén, ugye a területen túlról is átszivároghatna a víz. És azt nézzük, hogy ebben van mondjuk így egy vízfolyás, abból vehetnek nyugodtan ugye mellékvízfolyások, szanaszét, ugye ez nagyon érdekes, mert olyan, mint egy falevél, ugye nagyon sok minden hasonlóságával foglalkozik a fraktálgeometria, hogyha majd valaki nagy tudós lesz a társaságból, akkor esetleg foglalkozik vele, de az a lényeg, hogy ez a vízgyűjtő terület, tehát a hidrológiai vízgyűjtő, abszolút arra használjuk ezt az egész anyagrészt, ami most fogunk végigmenni, hogy méretezzünk méghozzá, úgy vonatkoztatva, hogy azt mondjuk, hogy itt van egy úgynevezett kifolyási szelvény, odaírom, hogy kifolyási szelvény, tehát erre vonatkoztatva, erre a szelvényre vonatkoztatva határoztuk meg a vízgyűjtőt, ugye, tehát hogy összeraktuk azokat a gerincen lévő pontokat egy szintvonalas térképről, ahova már mindenhonnan ide fog lefolyni mifelénk a víz. Az összes víz ide folyik le. És erre a szelvényre értelmezzük, de ugye mindenki látja, hogy ez a vízgyűjtő, ez még nagyon sok részvízgyűjtőre lehetne osztható, tehát ugye itt ez is egy kis részvízgyűjtő, akkor ez ugye egy nagyobb, és így tovább, tehát berajzolgathatnánk rajta még sok kisebb vízgyűjtő területet, illetve, hogyha máshol keresnénk a lejjebb ezen az egész területen egy kifolyási szelvényt, akkor egy nagyobb vízgyűjtőre kéne értelmeznünk ezt. Tehát most itt nagyon fontos, hogy egy kifolyási szelvényhez képest nézzük meg a vízgyűjtőt. Ezt hívjuk annak, és az a hidrológiai vízgyűjtő, erről fogunk mostantól beszélni. A másik, ugye, hogy azt fogjuk nézni, hasonlóan, hogy már volt erről egy kicsit szó a csapadékoknál, ugye, hogy egyidejűség, ugye, hogyha valami, ugye meg is szerkesztettük, meg is néztük a múlt órán, hogy hogyan lehetne a csapadék eloszlásokat megszerkeszteni, ugyanúgy a lefolyásnál is azt fogjuk mondani, keresek egy valamilyen színű, ezek föl lesznek majd rakva a vetítésnél, csak azért, hogy mindenki jobban megegyezze, Tehát ugye azt mondjuk, ez egy feltételezés, és nem is olyan egyszerű ezt a valóságban előállítani, de mégis ezt fogjuk használni a számításainkhoz, hogy azt mondjuk, hogy vannak úgynevezett egyidejű lefolyási vonalak. Tehát azt mondjuk, ezek a zöld vonalak, ezek azt jelentik, hogy ezekből a pontokból egyszerre fog ide leérni a víz. Aztán ezekből a pontokból ide leérni a víz. Ezekből a pontokból ide. Tehát ezek az azonos idejű lefolyási vonalak lesznek. Ami még fontos, hogy két idővel számolunk egy ilyen vízgyűjtő területnél. Az egyik idő, az nagy T-vel van jelölve, azt úgy hívjuk, az a csapadéknak az ideje. Tehát az az idő, amíg esik az eső. A másik időnk, az pedig, azért rajzoltam ezt a pontot, ezt tau-val jelöljük, tau-val, azt pedig úgy hívják, hogy összegyülekezési idő, tehát az azt nézi, hogy ebből a pontból, tehát a legtávolabbi, a kifolyási szelvényhez mérve a legtávolabbi pontból mennyi idő alatt érkezik el ide a kifolyási szelvénybe az a részecske. Nyilván ez egy elméleti dolog egy kicsit, hogy most egy részecske hogy érkezik le, tehát mondom, először elindulott, lehet, hogy erdő van, akkor ottan kavarog valahol, szántóföldön és így tovább, aztán beérkezik ide valamelyik részmederbe, aztán onnan lefolyik ide. Tehát ezt így hívják, hogy összegyülekezési idő, az pedig a csapadéknak az időtartama. És ezeknek a segítségével, tehát részint ezeknek az azonos lefolyású vonalaknak a segítségével, részint a csapadék idejével, illetve az összegyülekezési idő segítségével fogunk tudni számolni majd lefolyást. Tehát azért mondom, ez majd minden részletesen fönn lesz, csak hogy már ezt jegyezze meg mindenki, hogy ez a legfontosabb kiinduló ábránk az egész témakörben. Jó? Ami fönn van az ábrán, ugye azt látjuk rögtön, hogy ugye ez is nagyon nagy jelentősége van, tehát ugye a párolgás, csapadék és utána a lefolyás. Ugye fontos, hogy egy nagyon picit fogunk csak foglalkozni így az elsős hidrológia keretében a beszivárgással, és ez egy kicsit mostoha gyerek a beszivárgás, majd a hidrogeológia részben is elő fog jönni. Azért mostoha, ezt mindenki majd most látni fogja, vagy lehet, hogy a jövő órán fogunk csak odáig elérni, mert a beszivárgás nagyon sokszor a lefolyás részének szoktuk tekinteni. Miért? Mert azt gondoljuk, hogy van egy pontunk, mondjuk egy kifolyási szelvény, és hogyha mégiscsak hidrogeológiai vízgyűjtőt vagy geológiai vízgyűjtőt képzelünk, akkor ugye a felszín alatt áramló vizek is egy helyen, mondjuk egy forrásnál, ahol például van egy patak is, meg fog jelenni a felszínen. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy a lefolyás ketté válik egy felszíni, meg egy felszín alatti lefolyásra. Csak hogy ugye ez nagyon fontos, megint azt lássuk, hogy megint az időlépték is nagyon számít, meg nagyon-nagyon számít a terület. Tehát ugye amikről most itt beszélek, meg mutogatok, meg amit számolni kell a házi feladatban, az mind dombvidéki területekre érvényes. De ha rögtön arra gondolunk, hogy Magyarországnak ugye mekkora területe síkvidék, amivel mondjuk a mezőgazdasági vízépítés foglalkozik, akkor ott ugye a beszivárgás az nem fog valahol így kilépni és lefolyni, hanem például a belvizek attól keletkeznek, amitől rengeteg problémája van a mezőgazdaságnak. Vagy pedig ugye a karsz területek, ami megint arról van szó, hogy egész máshogy működik, mint egy ilyen kavics, homok, stb., egy porózus vagy kötött törmelékes, üledékes kőzet, mert ott nyeli a vizet, mint a pinty, ugye rengeteg vízet benyel magába, és valahol messze máshol kiadja. Tehát bonyolult, azzal majd külön fogunk foglalkozni. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a lefolyás az egy nagyon fontos, tehát a párolgás, csapadék és a lefolyás a harmadik ilyen nagyon fontos téma. Látjuk azt, hogy ennek hány százaléka hogy jelenik meg, és hogy ebből mennyi jelenik meg a folyók és a tavak vízkészletében. Nagyon fontos itt, hogy az árhullámok, tehát amiről az előbb beszéltem, tehát hogy ez itt egy hozam fog lejönni, amit föl fogunk majd rajzolni, és az egy vízhozam lesz. Vannak az árhullámok, amik lefonulnak a folyókon, és vannak az árvizek, ami egy más dolog, tehát az árvíz az nem ugyanaz, mint az árhullám. Az árhullám az egymás után érkeznek lökésszerűen hullámok a vízfolyásokon. Az árvíz az azt jelenti, amikor egy adott értéket meghalad, egy valamilyen akár szabványba, vagy akár arra a területre értelmezendő értéket, és meghaladja azt az értéket a víz szintje, és akkor ugye kiönt, elönti a területeket, stb. Azzal majd külön fogunk foglalkozni. Csak fontos, hogy ne keverjük össze az árvizet, meg az árhullámot. Jó, a lefolyás jellegét a domborzat szabja meg, és akkor látjuk azt megint, hogy a mértékegysége alapból, tehát ahogy a párolgás P betű milliméter, a csapadék C betű milliméter, a lefolyás az nagy L betű és milliméterben képzeljük el. De természetesen majd, mikor átszámítjuk hozammal, akkor köbméter per szekundum lesz, és így tovább, ahogy ezt a múlt órán is láthattuk a többi víz körforgásában lévő elemeknél. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy alapban nagy L és milliméter, hogyha egy vízmérlekbe beírjuk, de ezt fogjuk majd átszámítani. Egyébként a számításoknál ez fontos lesz. Jó? Tehát itt látjuk azt, hogy amit az előbb kezdtem mondani, hogy elkülönülnek a síkvidéki vízgyűjtők, ezek a belvízi öblözetek. Ahogy említettem régen, hogyha valaki vizes szakirányra járt, akkor 3 fél évig volt egy ilyen tárgy, hogy mezőgazdasági vízépítés, és annak keretében foglalkoztunk vele. Ma már ugye a következő fél évben lesz mindenkinek a vízépítés, vízgazdálkodás című tantárgy, amiben zanzásít, vagy nagyon picit lesz csak erről szó. Tehát nagyon keveset fogunk itt hallani sajnos erről, pedig nagyon fontos lenne. Itt a hidrológiában kifejezetten ezekkel a hegy- és dombvidéki vízgyűjtőkkel fogunk most foglalkozni. És látjuk azt, hogy vannak a kis vízgyűjtők, amiket Magyarországon azt mondjuk, hogy a 10.000 négyzetkilométernél kisebb vízgyűjtőket értjük alatta, és azt mondjuk, hogy közvetlenül van csapadék és lefolyás kapcsolat, és vannak a nagy vízgyűjtők, amik nagyobbak 10.000 négyzetkilométereknél, és a vízmércékkel fogunk velük számolni. Ez a hidrográfia vízrajz anyagrészben lesz, ami majd egy külön előadás lesz egy alkalommal, amikor a hidrográfiával fogunk foglalkozni. Tehát hogy megint azt kell ebben érezni, hogy ez egy jóval nagyobb léptékű dolog. Tehát az simán lehet olyan, hogy a Tarnának, Zagyvának, Tiszának egy részére nézzük. Ez a felső, amivel most fogunk foglalkozni, ez pedig jóval kisebb vízfolyásoknak a lefolyás viszonyaival fog foglalkozni. Tehát a vízgyűjtő területét, a kicsi vízfolyásoknak a vízgyűjtő területével. Tehát ez mindenkinek legyen a fejében, hogy ezt így elkülönítettük. És akkor itt van ugyanaz az ábra, csak azért rajzoltam föl külön, hogy mindenkinek meglegyen. Tehát itt látjuk ezt a krumplit, ez a vízgyűjtő terület. Ugye itt vannak ezek az egyidejű lefolyás vonalak, ezek az úgynevezett izokrom vonalak, ugye ezek azok. Itt meg van rajzolva egy ilyen móriczka ábra, ami ugye már múltkor is kezdtem mondani, ezt majd a hidrogeológiai anyagrésznél majd teljesen tisztában fogjuk tenni, hogy nem biztos feltétlenül, hogy van egy ilyen felszín alatti vízválasztó, ez sokféleképpen lehet itt a rétegződés, de mindegy. Az a lényeg, hogy beszivárog víz, és itt alul kifolyik. Lesz olyan eljárás, amit most tanulni fogunk, ami teljesen elhanyagolja, és nem törődik azzal, hogy a felszín alatt mi áramlik, és lesz olyan eljárás, amit most tanulni fogunk, ami mind a kettőt figyelembe fogja venni, és el fogjuk különíteni a felszínen és a felszín alatt lefolyó mennyiségeket. Hát ez az ábrája legyen meg mindenkinek. Itt van a kifolyási szelvény, itt van a QT, vagyis köbméter per szekundumban a hozam, ami megjelenik ebben a kifolyási szelvényben. Itt a tau, az összegyülekezési idő. Itt azt jelenti ez a TIT meg a TIM, az azt jelenti, hogy az IT, ami a terepen lefolyó részecske, a IM az pedig a mederben lefolyó részecske. Tehát látjuk azt, hogy egy részecske, ami itt elindul, amit mondtam, terepen is megy, meg a mederben is megy. Úgyhogy hol megy gyorsabban, az megint egy jó kérdés. Ugye sok mindentől függhet ez, de hát alapvetően ugye sokkal lassabban megy a terepen, ugye akár 10-szeres különbség is lehet. Na most, ami nagyon fontos, ugye mindenkinek az lesz a házi feladata, a harmadik házi feladata, hogy lefolyást kell számolni az úgynevezett vízgyűjtő karakterisztika módszerével. Ez, amiről most beszélek, ez a vízgyűjtő karakterisztika módszere. Tehát volt a múlt órán az eső karakterisztika, most a vízgyűjtő karakterisztikáról van szó. A dolognak az a lényege, még egyszer, hogy ezt a területet, ezt a krumplit felosztjuk részekre, méghozzá az egyidejű lefolyások alapján. Méghozzá a leggyakoribb módszer az az, hogy 10 része osztjuk, mert az egy egyszerűen kezelhető dolog, tehát 10 egyenlő időrésze osztjuk, a lefolyási idő, összegyülekezési idő, a tau, osztjuk 10 része, és akkor berajzoljuk a tau per n, tehát ahogy, hogyha azt az összegyülekezési időt elosztottuk 10-zel, akkor itt lesz az első, aztán itt a második, itt a harmadik, és végig lehetne 10-et ide behúzni. És mindenkinek az lesz a dolga, hogy lesz egy területe, egy saját területe, ami benne van a feladatgyűjteményben, azt fölrajzolja egy milliméter papírra, ezt a krumplit, behúzza rá ezeket a vonalakat, és mit csinál? Megméri a milliméter papíron ezeket a területeket. Tehát ezek a területeket megméri mondjuk négyzetmilliméterben, és ott lesz egy lépték, amiből át kell számolni négyzetkilométerré vagy hektárra. És miért mérjük meg? Tehát ez itt az egésznek a lényege, ezt kell nagyon megérteni. Azért, mert a bizonyos vízgyűjtő karakterisztika nem lesz más, mint ezeknek a területeknek az egymásra halmozása, a lefolyás az ezekkel a területekkel lesz arányos. Tehát ez az egésznek a lényege, ezt kell megértenünk. Tehát még egyszer, a lefolyás, az, hogy ezen a területen hogy folyik le a víz, az ezeknek a területeknek az arányában fog változni. Hogyan? Azt kell elképzelni, hogy elkezd szakadni az eső, akkor mi történik ebbe a pontba, ha mérünk? Először megérkezik erről az egyidejű lefolyási vonalról, megérkeznek ide a részecskék, itt mérünk valami Q-t. Aztán utána, 2 tau/n idő múlva ez is megérkezik, hozzáadódik és ez is jön. Aztán ez is jön, aztán ez is jön, tehát szépen sorba bekapcsolódnak ezek a területek, és a kifolyási szelvényben észleljük, hogy ott megérkezik az a víz. És akkor itt jön az egész bonyodalom, micsoda, hogy a csapadék az mit tud csinálni. Háromféleképpen tud változni. Az egyik az, hogy itt ez a nagy T, a csapadék ideje, ez nyilván ennek a valószínűsége nulla, az pontosan annyit fog tartani, mint az összegyülekezési idő. Tehát pontosan addig fog esni az eső, amíg a legutolsó, legtávolabbi részecske is innen lecammog ide. Ugye ennek a valószínűsége, még egyszer mondom, nulla, de azért, hogy megértsük az eljárást, ezt is föl fogjuk majd mindjárt rajzolni. A másik eset, hogy a tau az ugye jóval kisebb, mint a T, tehát rövidebb idő alatt, tehát sokkal tovább esik az eső, mint hogy a legtávolabbi része is beérkezne a vízrészecske. A harmadik pedig az az eset, amikor fordítva van, tehát amikor az eső régen eláll, és még nem érkezett be a vízrészecske a kifolyási szelvényhez. Tehát három reláció, kisebb, nagyobb, egyenlő lehet a tau és a T egymáshoz képest. Tehát akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy esik az eső, bejön előre a területről a víz, esik az eső, bejön erről, de mondjuk eláll az eső utána. Akkor mi történik? Ugyanolyan sorrendben, ahogy bekapcsolódtak ezek a területek, ugyanolyan sorrendben ki is fognak kapcsolódni. Igaz? Mert akkor, hogyha elállt az eső, mondjuk a 3 tau/n időpontban elállna az eső, tétezzük föl, akkor ugye az történik, hogy bejön innen a víz, aztán innen, keresztül folyik ezeken, és innen is folyik, de ha eláll az eső, akkor utána már ezek kikapcsolódnak, mert innen már nem az jön be ez a víz, ami ezen a területen lehullott, mert nem esik már az eső, hanem csak a későbbi területekről fog még befolyni a víz. Tehát ahogy bekapcsolódtak sorba első terület, második, harmadik, ugyanúgy kapcsolódnak ki sorban. Ez nyilván még egyszer ez egy elmélet, de így lehet leírni ezt a jelenséget. Ez az egésznek a lényege, a következő ábrákon majd ez lesz kifejtve. Ezt a módszert, amiről most itt elkezdtem beszélni, ezt hívják még egyszer, hogy mindjárt lesz még róla ábra, a vízgyűjtő karakterisztika módszerének. Az egységárhullámkép módszere, amit majd vagy mai órán, vagy jövő órán majd meglátjuk, meddig jutunk, fogunk venni, az egy kicsit bonyolultabb, az jóval nagyobb területekre meghatározható, és az egyéb módszerek, amik pedig ma már szokásosak, amik nem ilyen kézi, gyalog módon előállíthatók, nagyon sok szoftver létezik, majd azokra egy picit fogok beszélni, ugye Amerikában a hadsereg fejleszti általában ezeket a szoftvereket, és miután az állam pénzén dolgozik, ezért mindenkinek ingyenesen hozzáférhető. Úgyhogy van itt olyan hallgatónk, diplomázó és TDK-zó is, aki ezzel a szoftverrel dolgozik most is éppen, HMS szoftvernek hívják például, és azzal lehet ezt megvizsgálni, de nyilván az első hidrológiában erre nem lesz módunk. Jó, megyünk tovább. Igen, sajnos itt most elfejtettem egy kicsit, hogy még itt vannak közte, nem mehetek egyből tovább, de majd mindjárt visszautalunk erre a vízgyűjtő karakterisztika módszerére. Tehát itt látjuk ezt a lefolyási időt, hogy a terepen és a mederben folyó vízmennyiség itt percben van megadva, összegyülekezési idő, tehát ez a maximális TI, tehát a legtávolabbi pontnak a beérkezése a kifolyási szelvényhez. Akkor itt jön egy újabb, nagyon fontos fogalom, ezt úgy hívják, hogy lefolyási hányad. az megint csak tételes, ugye mindenkinek a lefolyási tényező szokott ugye megmaradni a fejébe, ezt alfával jelöljük, és egyszerűen ugye az L per C, vagyis a lefolyás per a csapadék arányát fejezi ki. Tehát azt nézi meg, hogy a csapadéknak mennyi százaléka tulajdonképpen, ami lefolyik a területen. A lefolyási hányad az az, hogyha ezt egyszer egy területen megvizsgáljuk, tehát volna egy vízgyűjtő területünk, megmérjük a lefolyást, megmérjük a csapadékot, egy alkalommal, akkor lefolyási hányadnak hívjuk. De ha azon a területen nagyon sokszor, nagyon sok csapadékra megvizsgáljuk ezt, hogy mennyi volt a lefolyás és a csapadék, és megvan egy nagy számok törvénye szerint statisztikaiban vehető adatsorunk, akkor képezünk ebből a hosszú idejű vagy sok évi átlagból lefolyási tényezőt. Tehát ezt mindenki jelzze meg, hogy a lefolyási hányad az egy alkalom, a lefolyási tényező, hogyha sokszor tudtuk megnézni az L per C-t. Jó? Na most, ez itt hiányos, nagyon fontos, de hiányos, tehát hogy az szokott lenni egy kérdés, hogy mitől függ a lefolyás, vagyis mitől függ a lefolyási tényezőnek az értéke. Itt azt látjuk, hogy az első és legfontosabb, ami föl van sorolva, amit mindjárt még összegyűjtünk másokat is, az a fedettségtől függ. A fedettség az azt jelenti, hogy a terepen mi van a felszínen. Erdő van, rét van, legelő van, szántó van, vagy belterület van. És látjuk azt, hogy a belterületen jóval, tehát közelebb van egyhez, az erdőben meg a legmesszebb van az egytől, tehát 0 és 1 között változhat. Ugye itt látjuk, ez az alfa 0 és 1 között változhat, és nyilván azt fejezi ki, ugye, hogy mi az, mondjon valaki egy olyat, ami majdnem egy lehet. Tehát ahol, amit most itt akár kinézünk, látunk is, tehát ráhullik a csapadék, és mind le fog folyni. Mi olyan? Tessék? Nem hallom, nyugodtan lehet bekiabálni. Hát egy tető például, igaz? Egy háztetőről. Jó esetben minden víznek le kell folyni, hát ha az beszivárog, akkor ugye megázunk, a tévénkre rásik a víz, és nem tudjuk nézni a meccset, tehát az, ugye az nem lesz jó. Tehát a háztetőkről, ugye van egy belterületünk, egy városi környezetünk, akkor a tetőről minden víz le fog folyni. Mondjuk egy kockakőről már nem fog minden lefolyni, igaz? Mert abban lesz egy rész, ami be fog szivárogni. Egy betonos területről megint ez ilyen vegyes, hogy mennyi. Ugye az is nagyon fontos persze, és akkor itt menjünk tovább, tehát a fedettségen kívül még mi mindentől fog ez függeni? Hát rengeteg mindentől, azokat elkezdem fölírogatni, mert nagyon fontosak, és mert nincsen benne a vetített anyagban, sokan el szokták felejteni. Tehát ugye fog függeni, amit kezdtem itt volna mondani, nagyon-nagyon fog függeni a hőmérséklettől. Ugye miért? Többszörösen is. Miért fog függeni a hőmérséklettől a lefolyás? Mert mi történik akkor, hogyha mondjuk egy olyan felületünk van, amiről le tudna ugyan folyni, de nagyon meleg van, akkor mi történik az ott lévő vízzel? Elpárolog, igaz? Tehát egyrészt így függ a hőmérséklettől, és a másik, hogy függeni fog, ha a talajra gondolunk, a talaj hőmérsékletétől hogy fog függeni? Mi történik a talajjal télen? Megfagy, ugye a felső 80 centinek, ezt hívjuk a fagyhatár, az, hogy a felszíntől 80 cm-re van, tehát addig meg tud fagyni, és a felső réteg, ha megfagy, akkor nem tud beleszivárogni a víz, hanem az is le fog folyni, ami egyébként beszivárogna, igaz? Tehát a hőmérséklettől rögtön így kétféleképpen fog függeni. Aztán mitől fog még függeni nagyon fontosan? A lejtés viszonyoktól. Tehát ugye nagyon nem mindegy az, hogyha van egy olyan területünk, ami mit tudom én 45 fokba dől, egy rézsünk, akkor azon sokkal, mondjuk a füvesítve van, akkor is sokkal több víz le fog róla áramlani, mint hogyha ez egy teljesen sík terület lenne, mint ahogy az elején ugye a belvizeknél is erre gondolhattunk. Tehát a terepviszonyok, lejtés viszonyoktól is nagyon fog függeni. Tehát hőmérséklet, lejtés, ugye a hőmérsékletnél oda kell írni, hogy a talajhőmérséklete és a levegő hőmérséklete. Aztán hát nyilván számít az, hogy tél van-e vagy nyár, az ugyanazt jelenti egy kicsit, hogy a hőmérséklettől függ. Most hirtelen más tényező nem jut eszembe, és azon belül is, egy városban is, ugye megkülönböztetnek ma már jó kis légi fotókkal, hogy hány százalék ami háztető, hány százalék ami burkolt utca, és így tovább. Megnézik ezeket a területeket, és akkor az alapján jó bonyolultan lehet megállapítani ezt az úgynevezett lefolyási tényezőt, ezt az alfát. Ez azért volt fontos itt közbeékelnünk az eredeti témánkhoz, mert erre szükség lesz majd a számításoknál. Jó, és akkor itt jön ez a vízgyűjtő karakterisztika módszer, amiről elkezdtünk már beszélni. Tehát a legfontosabb része még egyszer, hogy a vízgyűjtő terület 10 négyzetkilométernél kisebb, tehát csak akkor szabad alkalmazni. Ez nagyon fontos, ugye nagyon sok olyan hallgató van, aki ide jár egy kicsit az elején az egyetemre, és aztán elkerül majd valami céghez, és soha többet nem foglalkozik hidrológiával. És mit tudom én, egy repülőtéren kell vízelvezetést tervezni, nagyon gyakran előfordul, ugye ilyen kisebb, most ugye nagy divat volt ilyen repülőtereket nyitni kis repülőknek, mondjuk, vagy temetőknél, vagy ilyesmi, és akkor nekiállnak, és csinálnak jó kis ilyen vízgyűjtő karakterisztikát, csak éppen elfejtik, hogy ez csak 10 négyzetkilométerig igaz, és mit tudom én, 50 négyzetkilométerre csinálják, tehát nagyon fontos ezt mindig megjegyezni, hogy vannak méret határok, amíg ez érvényes, és ez itt a 10 négyzetkilométer. Jó, a másik nagyon fontos feltételezés, ugye, hogy az I, az térben és időben állandó, az I az ugye múlt órán hosszan foglalkoztunk vele, az a csapadék intenzitása. Tehát a csapadék intenzitása, amit ugye fölírtunk milliméter per órában, sebességjellegű mennyiség, azt feltételezzük, hogy ezen a picike területen, tehát ezen a pici vízgyűjtőn, térben és időben állandó. Ez megint nyugodtan mondhatja aki, hogy nem igaz, de teszünk egy ilyen közelítést, hogy végre tudjuk hajtani a számítást. Jó? A következő, hogy ez az alfa, ez amit az előbb tárgyaltunk, a lefolyási tényező, szintén térben és időben állandó, illetve használható a súlyozott lefolyási hányad. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy a lefolyási tényezőket mondjuk belterületre, azt megszorozzuk a belterületnek a területével. A réttel, legelővel szintén, a szántóföldel és az erdővel szintén, tehát súlyozzuk, mert hogy utána elosztjuk az összes területtel, és kapunk egy súlyozott lefolyási tényezőt, és azzal fogunk számolni. Tehát ilyet lehet csinálni, tehát magyarul, hogyha van egy 10 négyzetkilométeres vízgyűjtőnk, amilyen majd vízépítés, vízgazdálkodásból lesz mindenkinek a házi feladatába, és azon tudja mondjuk, hogy itt van egy falu, itt van egy erdészet mondjuk, itt van egy legelő, most ezt csak így hasból mutogatom, akkor ezekre külön-külön alfa lefolyási tényezőkkel fogunk számolni, és abból ki fogjuk számolni ezt a súlyozott lefolyási tényezőt, és ezzel végezzük el ezt a vízgyűjtő karakterisztika módszert. Tehát ez a három nagyon fontos kiindulása van, az A, az I és az alfa. És akkor ugye itt van ez a bizonyos időmúlása, ahol telnek ezek a 10 percek, most ez változó lesz persze, hogy mennyi ideig tart a csapadékunk, és, vagy az összegyülekezés időnk, és hogy osztjuk föl, de a gyakorlat, ugye látjuk ezt a tau per n dolgot, amit itt fölírtunk, a gyakorlatban legcélszerűbb ugye 10 részre osztani egy ilyen pici, viszonylag pici vízgyűjtő területet. Tehát ezt mindenki meg tudja jegyezni, és akkor most jön az egésznek a lényege, ezt mindenki rajzolgassa föl magának, aki most ezt megérti, az tök simán megcsinálja majd a háziát, meg tök simán meg tudja majd írni a ZH példákat, aki meg nem érti, meg az állandóan el fog ezzel szállni. Ilyen példa, ezzel kapcsolatos példa mindig van a ZH-ban. Tehát ezt érdemes nagyon jól tudni. Tehát itt arról van szó, hogy az a három eset, amiről beszéltünk, hogy a T egyenlő tau-val, vagy a T kisebb, mint a tau, vagy a T nagyobb, mint a tau, be van rajzolva. Itt van a lényeg, hogy egy olyan koordináta tengelyt veszünk föl, aminek a vízszintes tengelyén az idő van, a T, a függőleges tengelye viszont látjuk, hogy kettős, mellé mutogatok véletlenül, tehát kettős, itt van az A, és itt van a Q. És ez az egésznek a lényeg, hogy már az elején kezdtem, tehát hogy a területek arányosak lesznek a lefolyt vízhozamokkal. Magyarul a vízgyűjtő karakterisztika nem más, mint a területeknek, a részterületeknek, a tau per n vonalak által határolt részterületeknek az összegéből kijövő görbe, ami pontosan arányos lesz a vízhozammal. Hogyan? Ugye úgy kell elképzelni, hogy erre a lézerkard nem akar működni, igen, tehát erre a tengelyre fölrajzolgatjuk, most ez itt nem látszik ezen a rajzon, fölrajzolgatjuk szépen ezeket a részterületeket. Tehát az A1-et, az A2-t, az A3-at, az A4-et és így tovább. Tehát föltesszük ide ezeket, összeadogatjuk, és akkor egyszer csak elérik a szummát, ahol már egy egyenes fogunk kapni. Tehát innen az elejétől a végéig a területek vannak föltéve. És ha föltettük a területeket, akkor a területekkel lesz egy varázsképlet, ami kapcsolatban lesz a hozamokkal, azt majd mindjárt meglátjuk, hogy mi. Csak azért kezd felrajzolni, hogy meg tudjuk jegyezni, hogy a dolog, hogyha egyenlő a T és a tau, amit mondtam, hogy a valóságban nyilván ilyen nem lesz, akkor pont az fog történni, hogy ez a sok terület így sorba egymás után bekapcsolódik, és ugyanilyen sorrendben kikapcsolódik a folyamatból. Ezt mutatja ez a Q-maxos pirossal jelzett ábra. Tehát ugye látjuk azt, hogy pontosan a T és a tau időpontig fölnövekszik a hozam, mert sorba a területek bekapcsolódnak és szállítják le a vizet a kifolyási szelvénybe, és utána sorban kikapcsolódik az első terület, második, stb., és visszamegyünk a nullába, és így ez az árhullám levonult a vízgyűjtő területünkön. Hogyha a T az kisebb, vagyis a csapadék rövid ideig, kevesebb ideig esik, mint az összegyülekezési idő, akkor van egy pont, hogyha meghúznánk ezt az eredeti vonalat, amiből egyszerűen el kell kezdeni grafikusan kivonogatni a következő terület, az első, második, harmadik, tehát elsőtől indulva a területeket, és egy jóval kisebb hullámot fogunk kapni, míg viszont, hogyha nagyobb a T, mint a tau, akkor annyival tovább fog tartani a maximum. Annál nagyobb nem lehet, ugye? Tehát magasabb Q-t nem tudunk kapni, mint ahányszor az a terület benne van, csak tovább több ideig tart, amíg az ott a maximumon mozog, és utána egyszer csak majd ugyanúgy vissza fog menni a nullába. Itt be van rajzolva végtelen, tehát most akkor a fene tudja, hogy mikor fog visszajönni. Ugye ez nyilván nincsen végtelen idejű csapadék. Ezt nem tudom, hogy ez világos-e mindenkinek, meg le tudtuk-e rajzolni. Ez majd a gyakorlatokon mindenkinél a harmadik gyakorlaton a saját gyakorlatvezetője részletesen föl fogja rajzolni, meg el fogja magyarázni. Csak ugye az ismétlés a tudás anyja elve, hogyha valaki most ezt itt megjegyzi, akkor sokkal könnyebben fog tudni ugye dolgozni. A másik, amire megint figyelni kell, mindig újra és újra elmondom, ugye a mértékegységek, tehát hogy lehet, hogy milliméterben lesz valami megadva, ugye a milliméter per órában az intenzitás, de közben a Q-t, az köbméter per szekundumban kérjük, akkor azt át kell majd nyilván váltani, amit mindenki meg tud tenni, egy egyszerű átváltás, az nem okoz senkinek se gondot. Na most, ugye azt, hogy ezt az egészet hogyan lehet például modellezni, ez ugye a már emlegetett Gödi mérőtáborból egy-két fényképet mutatok. Ugye itt arról van szó, hogy körülástunk egy kis területet, ezt úgy hívják, hogy mérőparcella, és ugye látjuk azt, hogy ezt az első órán is vetítettem egy hasonló, csak ott hallgatók is voltak rajta, hogy ilyen szórófejek, ez egyszer ugyanolyan, mint amivel otthon mindenki is lagolni tud, csak rá van téve egy karóra, kis szórunk egy csomó csapadékot. Ugye itt vannak a már jól ismert ombrométerek, az ombrométerek alján vannak ilyen kis pitlik, ugye abba vezetjük bele a vizet, és mi történik? Az történik, hogy ide kiesik az eső, és egy része egy idő után ugye meg fog indulni, úgyhogy ezt látjuk, hogy most éppen egy elég száraz terület, és nyilván van egy idő, amíg tud beszivárogni a víz, ez teljesen attól függ, hogy mennyire lejt, mennyire száraz, és így tovább. Ugye volt, amikor a hét második felében már 600-szor csináltuk meg a vizsgálatot, akkor sokkal hamarabb telítődött ugye a talaj vízzel, és egyből megindult a lefolyás. És ugye ezt látjuk, hogy ami belülre esik ezen a peremen belülre, az itt szépen elindul és lefolyik, és itt a végén kifolyik nekünk egy számláló edényhez, majd mindjárt arról lesz közelebbi kép, és akkor ott meg tudjuk nézni ezzel a billenő edénnyel, hogy mennyi a lefolyás, mennyi a csapadék, igaz? És akkor abból ki tudjuk számolni, hogy mennyi a beszivárgás. Ez majd még erről lesz szó egy kicsit, csak hogy lássuk azt, hogy vannak ilyen kísérletek, amikkel ezt szoktuk egy adott területre megvizsgálni. Itt ugye látszik a tanszéknek az akkori autóparkja, hát ebből lehet látni, hogy a vízmérnökök akkor éppen nem voltak a leggazdagabbak ugye az országban, hogy a geotechnika tanszékről ott lenne mondjuk egy ekkora 30 milliós GP-t helyette, de az most nincs itt, mert ugye a geotechnika tanszék kollégái nem jönnek ki erre a táborra. Ugye itt látjuk, hogy a hallgatók itt szaladnak be, ugye ez még szebben körülárkolt területen volt, most már itt van, és azt is látjuk, hogy itt amikor teljesen elöntötte a víz, tehát annyira már a talaj beszívta magát, akkor ugye sokkal gyorsabban, ugye sárban sokkal gyorsabban lefolyik. És akkor itt van az a bizonyos edény, ez nagyon sokszor használunk ilyet, ugye kicsit az elve hasonló, amit már a csapadékmérőknél is mondtam, ez a billenő edényes módszer. Tehát itt arról van szó, hogy itt látjuk, hogy itt belefolyik a víz ebbe az edénybe, és amikor telítődik, akkor átbillen a másik irányba, tehát így jobbra-balra billeg. Ugye ennek van egy térfogata, és akkor attól kezdve tulajdonképpen itt ki van vezetve egy ilyen számlálóig, amit semmi más nem kell mérnünk, csak azt, hogy mennyit billen, és ahányat billent, annyiszor egyébként fél liter egy ilyen edénynek a térfogata, akkor annyiszor fél liter a lefolyás. Tehát, hogyha idővel megnézzük a számokat, akkor tudjuk azt, hogy mennyi a billegés, vagy mennyi a lefolyásnak a összes mennyisége. Jó, bocsánat, csak itt elgondolkodtam. Jó, tehát így meg lehet ezt mérni, tehát ez megint lehet kérdés vizsgán, hogy hogyan mérhetjük meg egy kisebb területen, akkor ezt így el lehet mesélni. Itt egy pillanatra megállunk, ez nagyon sokáig nem volt tananyag, vagy nem volt kérdés, azzal együtt, hogy nagyon sok hidrológia könyvben benne van, úgy hívják ezt a módszert, hogy Langbein módszer, és nagyon érdekes, hogy nem nagyon lehet megtalálni az alapját, tehát nincsen meg az irodalmi hivatkozása, hogy ez a Langbein ezt hol is írta le, meg mikor. És azért tettem ide, hogy lássuk azt, hogy megint egy... Nem szól a mikrofon, ugye? Tehát most még nem hoztam föl pedig a szurkolói mikrofonomat. Nem szól. Jó, akkor ezt le is dobom. Tehát, hogy látjuk azt, hogyha van egy kicsit bonyolultabb feladatunk, akkor elég nehéz meghatározni ezeket az alfákat. Igaz? Tehát, hogy most itt részletesen végignézni, hogy hány százalék a tető, hány százalék a burkolt utca, hány százalék a rézsű, ez nem olyan egyszerű. És ezért, megint visszatérve arra, hogy nagyon számít, hogy mi a feladat, ha éves vízmérleget akarunk készíteni, vízháztartási mérleget, akkor sokkal jobb ezt a Langbein módszert használni, mint a lefolyási tényezős módszer. Tehát a vízgyűjtő karakterisztika arra való, hogy egy kis területnek a lefolyását modellezzük és kiszámítsuk, és mondjuk ezen a területen alatta méretezzünk. Ez pedig arra való, hogyha éves vízháztartási vagy 10 évest akarunk csinálni, akkor ezeket a vonalakat használjuk segéderőként. Itt egy teljesen látjuk, hogy egy nagyon egyszerű módszer, tulajdonképpen az évi súlyozott középhőmérsékletek, havi középhőmérsékletek, havi csapadékösszeg és csapadék sok évi átlagára van szükségünk, amiket a meteorológiai intézetekből meg lehet szerezni, és egész egyszerűen le lehet olvasni könnyű képletekkel egy ilyen fölvetítendő, látjuk azt, hogy itt vannak ilyen jó kis görbék, görbe seregek, azokon nyugodtan lehet interpolálni, tehát hogyha nekünk nem 4 és 6 fok, hanem 5 fok kell, vagy 5,4, akkor ugye közé behúzunk egy vonalat, laza mérnöki csuklóval, és leolvassuk egyszerűen az évi 600-hoz tartozó lefolyást liter per szekundum szor négyzetkilométerbe, és ezt át tudjuk számolni utána, hogy a milliméterbe, vagy egy adott területre megvizsgáljuk. Tehát egy állati egyszerű görbesereg, amit valaki, ez a Langbein nevező bácsi kidolgozott, és tökéletesen lehet használni arra, hogy megbecsüljük a lefolyást egy adott területen, egy csomó helyre kipróbáltuk, és nagyon jó pontos adatokat ad. Ezt csak azért mutatom, hogy megint attól függ, hogy mi a feladat, hogy mit kell használni. Tehát ez egy nagyon egyszerű módszer, csak még egyszer, nem mindenre jó. Arra jó, hogy éves vízmérlegekben meghatározzuk a lefolyás mennyiségét. Jó, most visszatérünk oda, csak azt akarom nézni, aha, jó. Jó, tehát ugye az a lényeg, hogy utána, amikor a vízgyűjtő karakterisztikát meghatározzuk, tulajdonképpen az a lényeg az egésznek, itt fog következni ez a képlet. Ezt jobb, hogyha mindenki nem így jegyzi meg, hanem az a C helyett, ami nem is tudom miért van ez a lefolyási faktor ideírva, alfát teszünk be, tehát a Q egyenlő alfászor I szer A, ezt a képletet kell megjegyezni, és nagyon jól látjuk rögtön, hogy ez stimmelni is fog, ugye? Azért, mert az I-ről tanultuk, ez a csapadék intenzitás. Ugye tanultuk róla, hogy milliméter per óra mondjuk, tehát egy sebességjellegű szám, és azt szorozzuk meg egy terület jellegűvel, tehát akkor, hogyha milliméter per óra, és azt megszorozzuk mondjuk négyzetkilométerrel, és átváltjuk, akkor köbméter per szekundum, tehát jó lesz nekünk a mértékegységünk. Az alfa, vagy itt most a C, az ugyanak nincs mértékegység, a lefolyás per csapadék mind a 2 mm, tehát mértékegység nélküli szám lesz. És ez az, amiről az előbb elmondtuk, hogy a lefolyási faktor, vagy az alfa lefolyási tényező az térben és időben állandó, az I az szintén, és a vízgyűjtő terület, tehát itt látjuk, amiről végig beszéltem annál az ábrasornál, hogy a tulajdonképpen a lefolyás az a területekkel lesz arányos, és ha a területeket föl tudjuk mérni és fölrakjuk arra a függőleges tengelyre, akkor meg lesz nekünk a hozamunk is. Ugye ezt úgy szokták előállítani, hogy először is ugye az a második házi feladat, amit még mindenki most csinál nagyjából, ugye a csapadék maximum függvényből, ugye ez az intenzitás és idő alapján lévő előfordulási valószínűségiből kikeresi azt a valószínűségi értéket, amire vizsgálódunk, tehát megvan ez az I értékünk, mértékadó csapadék időtartama az itt azt mondjuk, hogy egyenlő a lefolyás, az összegyülekezési idővel, és van ez az úgynevezett Wisnowski féle formula, ez fontos, hogy ez egy magyar bácsi volt ez a Wisnowski, nem egy külföldi, aki ezt kidolgozta, itt ugye az L négyzet az ugye a vízfolyásnak a hossza, tehát a vízfolyás hossza a négyzetre van emelve, és gyök alatt ugye a terület és a nagy I az pedig az esése a területnek. Tehát ez egy közelítő módszer, ezt most nem kell itt senkinek kívülről tudni, csak azt akarom mutatni, hogy így szokták meghatározni ezt az értéket. Ilyen nem lesz senkinek se a feladatában, az mindenkinek meg lesz adva a tau összegyülekezési idő, csak hogy mutatom, hogy a valóságban szoktak vele számolni. És a mértékadó csapadékintenzitás pedig a csapadék maximum függvényből kapjuk meg. És akkor itt tovább megyünk azon, hogy a csapadék és a vízhozam valószínűségét egyenlőnek vesszük föl, tehát az intenzitás valószínűség és a vízhozam, és így lehet kiszámítani a mértékadó vízhozamot, és itt már az a képlet van föl, amit mindenkinek tudnia kell, a leggyakrabban ezt a P százalékokat kiszoktuk belőle hagyni. Tehát az nem szokott előfordulni, mert nem kell ezt így végigcsinálni, majd felsőbb évben, ha valaki méretez esetleg csatornát, vagy vízelvezető árkot egy falura, akkor kell, de most ez itt az elsős házinál, ezt a formát kell nézni, hogy Q egyenlő alfászor íszer A. És azt rögtön látjuk is, hogy ez könnyű. Ugye meg kell jelezni, hogy melyik betű mit jelent, és ezzel kapcsolatosan rengeteg féle ZH példa, meg feladat jöhet elő, amit majd remélhetőleg a gyakorlatvezetők mindenkivel gyakorolni is fognak. Jó. És akkor tovább megyünk, mert hogy van rá akkor időnk, az egység árhullám kép eljárásra. Tehát ugye láttuk fölírva az óra elején, hogy ez nagyobb, mint 10 négyzetkilométer területekre is használható. És nagyon fontos lesz benne, hogy szétválasztjuk a felszíni és a felszín alatti lefolyást. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lesz, látjuk majd, hogy hogyan. És ez azért fontos még, most, hogy nagyjából megjegyezze, akit ez egy kicsit is érdekel majd a továbbiakban, mert az összes modell, tehát amiket emlegettem, ezek az amerikai szoftverek is, erre a modellre, erre a eljárásra épülnek. Tehát nem annyira a vízgyűjtő karakterisztikára, vagy esetleg azt is kombinálják, de ez nagyon fontos szokott benne lenni, hogy összevetik a felszíni és a felszín alatti lefolyást. Ugye látjuk ezt itt, hát, hogy be van rajzol ugyanaz a Móriczka ábra, ami már kint volt egyszer a táblán, tehát itt a felszín lefolyás, felszínati lefolyás, és van egy hely, ahol akár ez több részből is állhat, és van egy hely, ahol ezekkel mind együtt találkozunk. Tehát mind a felszínre bukkannak, és meg tudjuk nézni, vagy meg tudnánk mérni elvileg, hogy mennyi ez az összes vízmennyiség. De ahogy emlegettem, ugye a beszivárgás az majd egy külön tészta lesz, azzal biztos, hogy majd csak jövő héten fogunk foglalkozni. És akkor itt van, ami nagyon fontos, egy árhullámképnek a képe, még egyszer, ez az az árhullámkép, ami egy vízgyűjtő területen lefolyik, és nem az, ami egy folyóban, ami majd egy külön kérdés lesz. Tehát ezt mindenki most rajzolja föl, ez nagyon fontos, és mindig újra és újra előjövő ábra. Ugyanaz egyébként, mint ami, direkt visszamegyek, ami sok ábrával ezelőtt, ez, ugye? Tehát itt ugyanarról van szó, hogy Q van a függőleges tengelyen, és a vízszintesen pedig a T. Tehát itt ugyanaz van most fölrajzolva. Igen, tehát itt van a függőlegesen a Q, a vízszintesen a T, és föl van rajzolva egy jó kis árhullám. Mit kell ebből megjelzni? Azt, hogy a árhullámnak van egy kezdőpontja, ezt most itt A betűvel jelöltük, van egy végpontja, ezt B betűvel jelöljük, van két inflexiós pont, az áradó ágon van egy inflexiós pont, meg az apadó ágon egy-egy inflexiós pont. Most rögtön teljesen jogosan mondhatja bárki, fejbe is vághatna, hogy hát marha jó, ez most egy ilyen nagyon szép árhullám, de a valóságban ilyen nincs. Ez így van, tehát a valóságban nem lesz ilyen szép ez az ábra, és nagyon nehezen fogjuk látni, hogy melyik a kezdőpont, meg a végpont, sőt az inflexiós pontokat se. Tehát nagyon sokszor ezek egymást követik, ezek az árhullámok, és nem lehet ilyen jól. Itt is ugye ez már nem olyan egyszerű, hogy most ezt a B pontot ezt most ide tegyem, vagy ide tegyem. Tehát azt kell ebbe látni, hogy ez egy kicsit bizonytalan. Nem egy vasbeton, vagy egy mechanika tanszék, hanem hát egy kicsit így a természettudománynak a bizonytalansága benne van. Ez a mi józan döntésünkre van bízva, hogy mit tekintünk az árhullámnak a kezdő meg a végpontjának. Itt direkt egy olyan van berajzolva, hogy elég sarkalatosan látszik, hogy ez az a pont. De a valóságban, még egyszer mondom, ez jóval elkenődöttebb lehet, és nem biztos, hogy meg tudjuk állapítani. De mégiscsak kellenek nekünk ezek a pontok, hogy a szerkesztéseket, az egyszerű szerkesztéseket végre tudjuk hajtani. És elfejtettem mondani a tetőpontot, a csúcspontot, amit C-vel van jelölve. Tehát ez egy árhullámnak a jellegzetes pontjai, és jegyezzük meg, ami majd megint csak egy későbbi anyagrésszel lesz könnyen keverhető, hogy a függőleges tengelyen Q van, a vízszintesen T. Mert majd lesznek a vízhozamgörbék, aminél a vízszintesen lesznek a Q-k, az majd egy külön történet. Jó. És akkor az első rész ennek az egész eljárásnak, ez az úgynevezett kettős transformáció. A kettős transformáció alatt azt értjük, hogy az árhullám képeket szeparáljuk, tehát az összes felszínalatti víztáplálás lehatárolása. Tehát el akarjuk választani, az a feladatunk, hogy mi csak látunk egy ilyen hullámot, de abból meg akarjuk mondani, hogy mennyi az, ami a felszínen folyik le, és mennyi, ami a felszín alatt. Ezt azért csináljuk, mert nem csak ezt akarjuk elválasztani, hanem el akarjuk választani azt a csapadékot, ami azt eredményezi, hogy a felszínen megindul a lefolyás, az összes csapadéktól. Tehát úgy hívják, hogy lefolyás képző csapadék. Tehát ugye képzeljük el, hogy elkezd esni az eső, akkor egy idejének el kell telnie, hogy ténylegesen lefolyás alakuljon ki. Például most, ha valaki kimegy egy erdőbe, és méri a csapadékot, akkor a mostani csapadékok következtében minimális lefolyás indul csak meg, annyira nagy a szárazság, annyira sokat párologtat az erdő, és így tovább, hogy nem fog megindulni a lefolyás, az minimum egy hétig egy elég tartós esőnek kéne esnie, hogy komolyabb, észlelhető lefolyások induljanak meg. Tehát a lefolyás képző csapadék, a csapadéknak az a része, ami ténylegesen elindítja, az a mennyiség, ami ténylegesen elindítja a lefolyást. Tehát meg akarjuk ezt is határozni, tehát két dolgot akarunk, ezért hívják kettős transformációnak, ketté akarjuk vágni a lefolyásokat felszínére és felszín alattira, illetve meg akarjuk határozni a csapadéknak azt a részét, amelyik a lefolyást okozza. Na most, ahhoz, hogy ezt megtegyük, szeparálás, úgy hívják, hogy szeparálás, ezt mindenki tudja, szeparatista, hogy a politikában is mondják ezt, hogy a szétválasztás jelenti, szét akarjuk választani az árhullámoknak a felszíni és a felszínalatti lefolyását. Erre sokféle módszer van, a gyakorlaton részletesen ezt is el fogják mondani a kollégáim. A legegyszerűbb az, hogy föl van rajzolva ez a jó kis árhullám, mit csinálunk? Puff, összeködjük a kezdő és a végpontját, és azt mondjuk, hogy ami e fölött van, tehát ez a rész, ez a felszíni lefolyás, és ami alatta van, ez a rész, ez a felszíni alatti lefolyás. Ezt mikor csináljuk? Akkor, amikor kevés adatunk van, bizonytalan adatunk van, vagy nem tudunk semmit se pontosan, de közelítőleg szeretnénk számolgatni. Ezt akkor csináljuk. A következő, amikor már jobban ismerünk valamit a területről, például tudjuk azt, hogy milyen talajokkal vagy közetekkel van dolgunk, tehát hogy hova hullik a csapadék, ott ugye mind gondolkodunk, azon gondolkodunk, hogy jó vízvezető talajra hullott a csapadék, vagy nagyon gyenge vízvezetőre, tehát ráesik az eső, akkor beszivárog-e inkább sok mennyiség, vagy pedig inkább nem fog tudni, például mert fagyott, akkor le fog folyni ugye, a tetején. Tehát erről is már kicsit volt szó. Akkor ugye mit csinálunk? Elkezdünk gondolkodni, hogy hogy is kéne, mint is kéne. Az első esetnél tehát a gyenge vízvezető talajnál azt csináljuk, hogy húzunk, ugye ez béna ez a rajz nagyon, de minden az a lényeg, hogy húzunk egy érintőt a kiindulási pontnál, azt összekötjük a csúcspontból állított merőlegessel, és azt kötjük össze az végponttal. Ugye arra játszunk, ezt jól látja mindenki, hogy itt azt láttuk, hogy simán fogtuk és így behúztunk egy vonat, hogy ez itt a felszín alatti. Itt pedig látjuk azt, hogy jóval kisebb lesz a felszín alatti, és jóval nagyobb lesz a felszín lefolyás, pontosan az előbbi meggondolások következtében. Tehát azért, mert tudjuk, hogy gyengén vízvezető valamiért a talajunk, tehát nem tud bele annyi beszivárogni, több fog a felszínen lefolyni. Pontosan ellentétes esetnél, amikor azt tudjuk, hogy nagyon jó vízvezető talaj, vagy erősen víztartó talaj, akkor viszont a végpontra húzunk érintőt, tehát itt húzunk egy érintőt, és azt a hátsó E volt, azt hiszem az előbb, vagy F volt, az inflexió, az apadó ág inflexiós pontjába állított merőlegessel kötjük össze, és azt kötjük össze a kiinduló pontunkkal, tehát látjuk azt, hogy itt meg egy jóval nagyobb területmennyiség, vagyis hozam mennyiség lesz az, ami le fog folyni, és jóval kisebb a felszín alatt, és jóval kisebb, ami a felszínen. Ezek még egyszer, ezek egyszerű grafikus megoldások, de látjuk, hogy ebben az egy nagy különbség lehet, ugye, azt szerint, hogy ezt csináljuk, vagy ezt csináljuk. Tovább, ugye ez már múlt órán is volt egy ilyen német barátom, tehát Németországban tanító barátomtól kapott képeket vetítgettem, tehát itt látjuk, itt ez ugyanez a rosszul vezető talaj, ez a sima összekötés, ez a jól vezető, ugyanazokat látjuk itt, csak hogy ezek szépen meg vannak szerkesztve, és ugye azt is lehet, hogy ezekből lehet szerkeszteni burkológörbéket, de itt ezt akarom mutatni, amikor kombinálva van az összes, ez fog kelleni majd mindenkinek előállítani a házi feladatában, tehát ez már a negyedik házi feladat lesz. Igen, csak jó. Tehát a negyedik házi feladatnál fogjuk ezt csinálni, mindenkinek lesz egy ilyen árhulláma, és itt lesznek a pontok, és akkor ugye az a legbiztosabb, legpontosabb megoldás, tehát a sima összekötésen, meg azon túl, hogy jó vízvezető vagy rossz vízvezető a talaj, hogy azt csináljuk, hogy húzunk egy érintőt a kiindulási pontból, húzunk egy érintőt a végpontból, függőlegesen, merőleges lefelé az áradó ágnak az inflexiós pontjából, illetve az apadónak, és azokat kötjük össze, tehát látjuk azt, hogy egy jóval kiegyenlítettebb területet fogunk kapni, és azt mondjuk, hogy ez a terület lesz a felszín alatti lefolyás, és ez pedig a felszíni lefolyás. És ezen a, ha átugrik, a következő ábrán szerintem ugyanez van. Igen, tehát itt ugyanezt látjuk, tehát még egyszer, ez kell, ezt úgy hívják, hogy Vente Chow-féle gyakorlati módszer, és ez az árhullámkép szeparálása, amit akkor csinálunk, hogyha pontosak akarunk lenni, de nem sok mindent tudunk, de viszonylag jól meg akarjuk határozni. Tehát kezdőpont, érintő, végpont érintő, és a két inflexióba állított merőlegeseket kötögetjük össze, és egy ilyen terület, ezen lesz a felszín alatti lefolyás, és ezen lesz a felszíni. Tehát itt most ugye azt csináltuk még egyszer, hogy szeparáltuk a felszínen és a felszín alatt lefolyó vízmennyiséget, sokféleképpen megnéztük, ez a legpontosabb módszer. Na most, akkor megyünk tovább, itt jönnek a bonyodalmak, hogy itt ugye a másik, ugye a kettős transformációtól a második fele, az az, hogy meg akarjuk határozni, hogy a csapadéknak mennyi az a százaléka, vagy hányada, amelyik megindítja ezt a lefolyást, amit az előbb kezdtem mesélni. Ugye ehhez a következő megfontolásokat tesszük, itt már szeparáltuk ugye az árhullámunkat, itt látjuk, hogy ez a rész az, ami a felszín lefolyást okozza, tehát ezt keressük, hogy ezt a területnyi kút, vagy pedig ha úgy jobban tetszik ezt a térfogatnyi vízmennyiséget, mennyi csapadék szolgáltatja nekünk. Ez úgy fog kellni majd megoldani mindenkinek a házi feladatába, hogy fölrajzolja újra a szeparált árhullámot, tehát már csak ezt fogjuk felrajzolni egy másik koordináta tengelybe, és akkor könnyű lesz vele dolgozni. Miért? Mert akkor azt fogjuk tudni csinálni, hogy leolvasgatjuk ugye a DT értékekhez tartozó Q-kat, összeadjuk, és megkapjuk a summa Q-t, vagyis azt a vízmennyiséget, ami a felszínen lefolyt. Tehát egész egyszer egy grafikus. Thank you.
Thank you.